Folyamatosan csökken az euró nemzetközi fizetésekben való részesedése. Miért kezdődött el ez a folyamat?
Hasonlíthatjuk akár az amerikai dedollarizációs folyamathoz. Az elmúlt időszakban elsősorban az európai gazdaság teljesítményének köszönhetően kezdett el csökkenni. Főleg a tavalyi év az orosz-ukrán konfliktus okozta problémákra vezethető vissza az eleje. Tehát a gazdasági bizalom alapvetően megrendült az európai gazdaságban. Emlékezhetünk arra is, hogy az euró-dollár devizaárfolyama paritás alá is lement, amire több mint 20 éve nem volt példa, és ez nagyon erősen benne van még a mai napig egyébként a globális gazdaság. Helyzetben. Valójában azt kell figyelembe vennünk, hogy az orosz-ukrán konfliktus miatt az euró helyzete jelentősen csökkent, hiszen a tavalyi év végén az energiaválsághoz kapcsolódó félelmek nagyon felerősítették az európai gazdaságnak a teljesítményét is. Minden egyéb olyan problémát, ami ez okozhatott, ami ezt felvezetett, az eurómentesítéshez köthetjük. Ez azt jelentheti, hogy az euró a dollárral szemben egy nagyon alacsony részesedéssel rendelkezett korábban is. A mai gazdasági részesedés az amerikai dollárnak 42%-os, az euró 2023 elején nagyságrendileg 38%-ra volt tehető. Ebben az évben, és csak is kizárólag a 2023-as évről, hogyha beszélünk, a SWIFT rendszernek az adatai alapján az euró 23%-ra csökkent, ami egy hatalmas csökkenés, ilyet még nem láttunk egyébként, ilyen tendenciózus csökkenésnek nem láttunk. Ez továbbra is az európai gazdasági környezethez, az európai lassabb reakcióhoz vezethető vissza. Folyamatában a globális piacon az európai gazdaságot egy lassuló, előregedő gazdaságnak tartanak. Itt ugye beszélnünk kell a feltörekvő piacokról, a kínairól, az arab piacokról, illetve a harmadik országbeli, akár OPEC országoknak a feltörekvéséről.
Visszafordítható ez a folyamat? Tehát elképzelhető, hogy visszakapaszkodik majd az euró az eddigi helyére?
Én nem gondolnám, hogy visszakapaszkodna. A világban pontosan azt látjuk, hogy mindenki diverzifikálni próbál. Mindenki próbálja színesíteni az adott portfólióját. A gazdasági növekedés Európában jelentősen lelassult. Ehhez képest az elmúlt időszakban ugyan Kínában is egy lassuló gazdaságról beszélünk, de mégis hatalmasak a különbségek. Ezek mellett hiába van nagyon sok szankció alatt jelen pillanatban Oroszország, hatalmas gazdasági részesedéssel rendelkezik, illetve Amerikának a gazdasága, a gazdasági adatai folyamatosan jelentősen jobb és jobb adatokat produkálnak, mint amit akár várnak, míg ezzel ellentétben Európában is javuló tendenciát mutatnak a számok az elmúlt hónapokban, de minimális, statisztikailag szinte alig mérhető javuló tendenciáról beszélünk.
Milyen lehetőségei vannak innentől az európai, ezen belül a magyar vállalkozásoknak? El kell kezdeni nyitni a dollár vagy akár a kínai yuan felé?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Itt mindig azt kell megfigyelnünk, hogy kinek milyen jellegű kitettsége van a piacon. Tehát azt kell megnéznünk, hogy Európa mely részéről történik akár az import tevékenység, honnan hozzák be az adott cégek a termékeit. Ha egy szolgáltató cégről beszélünk, mely országokban kínálják a saját termékeiket, így ezáltal milyen számlázással tudnak az adott országok felé nyúlni. Európán belül azért még mindig elég jelentős, tehát bőven 80% fölötti az eurónak a részesedése, viszont ez is tendenciózusan változni fog. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy tengeren túlra nyúlnak-e esetleg a magyar cégeknek a kapcsolati hálói. Amennyiben ez történik, úgy én azt gondolom, hogy változni fog, de nem fog olyan jelentős mértékben, mert aki Amerika vagy Kína felé nyitott, ott jellemzően azért nem euróban történt így sem a kereskedelem. Viszont a diverzifikálás azért egy nehezen elérhető folyamat, hiszen míg euróhoz, dollárhoz azért viszonylag könnyen hozzájutnak a cégek, akár fintech cégeken keresztül, akár a hagyományos bankokon keresztül, de hogyha onnan már tovább lépünk, és vegyünk extrém példákat alapul, Taiwanból szeretnének beszerezni termékeket cégek, Ausztráliából, Kanadából, azért ott mindenkinek megvan a saját devizája, és hogyha ehhez szeretnének nyúlni, akkor ott már egy többszörös kockázat lép föl a cégek életébe. Tehát alapvetően át kell váltaniuk a pénzüket először dollárba vagy euróba, vagy ezt a bank megteszi helyettük, vagy a szolgáltató megteszi helyettük, és onnan még egy váltás történik, tehát egy dupla kockázatot kell vállalniuk. És ezért érdemes átgondolni azt, hogy milyen lehetőségei vannak az adott cégeknek, hogyan tudnak ezzel a terjeszkedéssel ők akár saját maguk számára kockázatmentes tevékenységet folytatni.
Ez a kockázat önmagában a váltással jelentkezik, vagy vannak más elemei is?
Minden banknak van egy saját költsége, minden szolgáltatónak van egy saját költsége, ami hogyha duplán számolódik, nyilván az már egy dupla költség, illetve a volatilitás, vegyük például alapul a magyar forintot, senki nem gondolta, gondolom a tavalyi év hasonló időszakában, amikor 410-420 forintos euróról beszéltünk, hogy ma a 370, pontosabban 380 alatti szintekről fogunk beszélgetni. A kockázat nagy. Egy exportőrnek ez például nem jó. Az importőröknek természetesen ez most egy plusz gazdasági élénkítő hatás. Nyilván ebből fakadóan a devizaváltás egy adott kockázat, de a másik kockázat az maga a pénznek a kijuttatása. Tehát ahhoz, hogy egy magyar cég akár kanadai dollárt, tajvani dollárt, koreai vont tudjon utalni, ahhoz neki meg kell lennie a lehetőségnek, hogy A-ból B-be eljuttassa a pénzösszeget. Ez jellemzően nem fog egy nagyon egyszerű úton megtörténni, hiszen több közvetítő bank beiktatása is történik. Hogyha hozhatok itt most egy példát, ahhoz, hogy valaki Tajvanba tudjon utalni tajvani dollárt, ahhoz várhatóan az ő saját bankja el fogja küldeni először Amerikába ezt az adott összeget. Ennek lesz egy átutási ideje. Amerikából el fog menni a tajvani bank előtt Kínába nagy valószínűséggel, vagy Hongkongba ez a pénz, és onnan fog egy harmadik félen keresztül. Tehát ezek a bankok mind-mind fel fogják dolgozni, egyrészt ennek pluszköltsége van, másrészt ennek kockázata van, hogy ne történjen akár rendszerbeli, akár emberi hiba okozta probléma az utalás során, tehát hogy megérkezzen az adott összeg. És ugye főleg itt a távol-keleti, vagy akár a tengeren túli fizetéseknél mindenki egy leszállítást vár ezek után, akár szolgáltatás szintjén, akár hogyha terméket várnak. Ezek pénzügyi kockázatok, ezek pénzügyi vonzattal járó problémák is lehetnek.
Vannak erre esetleg egyszerűbb vagy biztonságosabb megoldások?
Biztonságosnak nagyon biztonságos. Tehát ezek az utalások mindig nyomon követhetőek, minden egyes pillanatban kaphatnak tájékoztatást erről az indító felek, a kedvezményezett felek. Most az, hogy ezt mennyire tudja, kívánja megosztani egy adott szolgáltató, az már egy megint más kérdés. A mi cégünknél, az iBank First-nél ez valójában ez elérhető. Tehát nekünk van egy Payment Tracker nevű szolgáltatásunk, ami azt jelenti, hogy a Swift üzeneteket mi vizuálisan megjelenítjük, ezáltal, mint akár egy csomagküldő szolgálatnál, mindenki értesülhet arról, hogy az ő elindított pénzösszege éppen hol jár. Éppen melyik közvetítő banknál jár, vagy már éppen jóvá írták a kedvezményezett számláján, tehát jogosan számon kérheti azt, hogy miért nem indult el még a termék akár a hajóhoz. Ezen kívül kevesebb kockázattal nem nagyon tudják megtenni, hiszen ez az, amit ők bevállalnak azzal, hogy egy több ezer kilométeres távolságot szeretnének áthidalni akár egy utalással. Én továbbra is azt mondom, ez nem kockázat, ilyen téren, tehát a pénz az nem fog elveszni, aki Swift rendszeren keresztül indítja az utalásait, annak mind nyomon követhetőnek kell lennie, és az információnak rendelkezésre kell állnia.